Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindannyiukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat fölforgatta, a galamb árusoknak pedig ezt mondta: vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak: miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus ezt válaszolta: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Erre azt felelték: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted ezt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és Jézus szavainak. Ezek az evangélium igéi. Nem véletlenül voltak ott az árusok, az állatok és mi egymás, hiszen éppenséggel az ünnepekre, húsvét ünnepére is az egész korabeli római birodalomból rengetegen érkeztek, akik éppenséggel azért, hogy kifejezzék a választott néphez való tartozásukat, megfizették a templom adót, ám a templom adó megfizetése, annak a beváltása, annak az átváltása éppenséggel a pénzváltókon, az áldozatbemutatás pedig az állatokat ott tartókon múlott. Tehát azt mondhatjuk, hogy megvolt a maguk jól begyakorolt szerepe, megvolt a természetes rutinja annak, hogy miért is kellett, hogy ott legyenek. Amikor tehát Jézus fölforgatja azokat az asztalokat, meg a megszokott rendet, akkor ténylegesen valahogyan keresztbe megy annak a megszokott működésmódnak és rendszernek, ami mindenki számára természetes volt, és az Isten tisztelethez hozzá is tartozott. Erről szeretnék beszélni, hogy Jézus fölforgat. Hogy éppenséggel ez a fölforgatása egyrészt hoz egy nagy meglepődést és csodálkozást, amit onnan is tudhatunk, hogy rögtön visszakérdeznek rá: te miféle próféta vagy te? Mivel igazolod azt, hogy te ezt megteheted? Ez a korabeli gondolkozásra utal, az ószövetségi hagyományra, hogy vannak olyan próféták, akik profétai tettekkel fejezik ki Isten szándékát a választott nép számára. Erre kérdeznek tehát rá: akkor te egy próféta vagy? Akkor mi az Isten üzenete a mi számunkra? Hogy nem csak ott és akkor jelentett ez valami erős élményt, az abból is kiderül, hogy amikor nem tudjuk pontosan, hogy 1 év, 1 év, 2 év, ki tudja mennyi idő múlva, Jézus pere bekövetkezik, és indokot akarnak találni az elítélésére, egyszer csak valakinek eszébe jut, hogy Jézus mit tett. Azt mondhatnánk tehát, hogy ahogyan ott fölforgatta a rendet, az emlékezetes volt. Mit jelent a mi életünkben, a mi szempontunk szerint, az Istennel való kapcsolatunkban, a hitéletünkben az, hogy néha szükségesnek tűnik, akár a leghétköznapibb emberi találkozásainkban, kapcsolatainkban, hogy fölforgassunk valami megszokott rendet azért, mert az már nem jó nekünk. Nem is csak, hogy nekünk nem jó, hanem már nem szolgálja az életet. Akármennyire is megszoktuk, és akármennyire is rutinossá vált. Nem hoztam most fölforgatóan új történeteket, inkább csak utalnék egy-egy számotokra, valószínűleg már ismertre, hogy amikor már hónapok óta Tirol várát ostrobolják a hadak, és nem marad már semmi élelme a védőknek, csak egy ökör, meg két zsák árpa, akkor azt mondja Tirol hercegnője, aki védi a várat, hogy na most akkor ennek az ökörnek a gyomrába varjátok bele a két zsák árpát, és dobjátok ki a támadók közé. Hát ha van esztelen dolog, akkor éppen ez, mert már ennyi élelmük van csak. És a támadók joggal gondolják, ha nem a fegyverek erejével, hát a kiéheztetéssel majd célba érünk. És amikor kidobják az ökröt meg az árpát benne a gyomrába, akkor egyszer csak meglátva ezt, a támadók azt mondják, föltételezve, hogy ahol ennyi van, ott más is van, hát itt stratégiánknak semmi értelme, és elkotródnak a vár alól. Miközben a védőknek már semmilyen tartalékuk nincs. Ez azt jelenti, hogy ha nézzük, ahogyan Jézus fölforgat, ahogyan mi tudatosan fölforgathatjuk magunkat, abban mindig van valami kockázat. Kihagyhatatlan a kockázat, és mi benne vagyunk emberi helyzetekben, akár az Isten kapcsolatunkban, annak megvan valami megszokott ritmusa és rendje, és közben szeretnénk nem egyszer valami változást, növekedést, valami minőségi fejlődést, anélkül, hogy vállalnánk azt, hogy az bennünket fölforgasson. Nem az úgy legyen, legyen egy nagyszerű változás, de anélkül, hogy nekem változni kéne, vagy főleg fölforgatódjak. Hát a magyar nyelv nem pártolja ezt a megoldást, hogy fölforduljak. Nem szeretnénk fölfordulni, de egyáltalán nem. Szeretünk a talpunkon állni, de néha gyökeres változásokat akarunk, anélkül, hogy az bennünket alaposan fölforgatna, és ennek kapcsán megcincálna. Van egy nagyon természetes emberi törekvésünk, ez pedig az, szeretünk egyensúlyban lenni. Az nagyon jó. Itt állok kicsi terpezben, ezt talán ti látjátok, mert az mégiscsak egy sokkal biztosabb állás, az is jól esik ám egyszer így megfogni két oldalról az ambót, majd gyertek ki mise után, próbáljátok ki, milyen biztonságos. Hát, így már lehet beszélni. Egyensúlyban vagyok kétség kívül, mind a négy végtagom jól el van helyezkedve. Fejemet nem sokat mozgatom, hogy nehogy megszédüljek. Szeretjük az egyensúlyt. Közben pedig szenvedünk azoktól a helyzetektől, azokban a kapcsolatokban, amelyekben az a változás már csak azáltal történhet meg, hogy fölforgatjuk magunkat, és az ehhez kapcsolódó kockázatot vállaljuk. És mi az, ami segít bennünket abban, hogy merjünk kockázatot vállalni? Valódi kockázatról van szó, Jézus életéből pontosan látjuk, hogy az valódi kockázat. A védőknél is látjuk, hogy valódi kockázat. Kétesélyes, ami a másik oldalon áll, ami segíti a kockázatvállalást, az a bizalom. Hogy azt mondom, hogy érdemes kockáztatni, hogy érdemes ebből a meglévő és megszokott egyensúlyból magamat kiverni. Kibólintom magamat ebből az egyensúlyból, hogy egy jobb egyensúlyhoz tudjak jutni. Tehát a kockázatot a bizalom segíti. És a bizalom egyáltalán nem biztosíték arra, hogy majd jó irányba fordulnak a dolgok, hanem azt segíti, hogy eljussak a következő élményig, és aztán most rögtön mondom a történetet hozzá. Volt egyszer egy anyós, meg egy menny, és ez nem egy mese. És az anyós nem volt jóba a mennyével. A menny pedig sokat szenvedett az anyósától. Most a háttérről ne essék szó. Ennyi bőven elég ahhoz, hogy ez a fiatal asszony egyre szerencsétlenebbnek, elviselhetetlenebbnek érezte a helyzetet, amiben van, és a különböző megoldási lehetőségei sorra kudarcot szenvedtek. Még végül eljutott oda, hogy azt mondja, ebben nem tudok élni. Muszáj, hogy teljesen másképp legyen, mert más elviselhetetlen már számomra. És akkor leült, és a következő kérdést tette föl magának. Ehhez képest mi a teljesen más? És miután már nagyon sokat gondolkozott arról, hogy az anyósa hogyan változhatna meg, és ez nem történt meg, hiába gondolkozott rajta nagyon sokat, ezért aztán a kérdést maga felé intézte. Mi volna teljesen más abban, amit én eddig csináltam? És a következőre jutott. Kétség kívül még oda szántan nem szerettem az anyósom. Még nem döntöttem el, hogy megpróbálom őt úgy szeretni, hogy közben pedig igyekszem figyelmen kívül hagyni, a háttérbe helyezni azt, hogy mit kapok tőle. Azt mondja, tulajdonképpen az őszinte válaszom arra, hogy mi lenne a gyökeres fordulat itt, az, hogy én föltétel nélkül szeressem az anyósom. És miután ez élményszerű fölismerés volt benne, azt mondta, hogy én ezt most el is kezdem csinálni. Gondoljátok, hogy eredményre vezetett? Eltelt egy nap, eltelt egy hét, eltelt egy hónap, és két hónap, és három. Kellett negyed év. És negyed év után odaállt elé az anyósa, és azt mondta, hogy ezt már nem bírom tovább. Egyszerűen képtelen vagyok így élni. És már hetek óta rosszul vagyok, de olyan rosszul, hogy ez tűrhetetlen. És bocsánatot kért a fiatalasszonytól. És attól kezdve alapjaiban a kettejük kapcsolata megváltozott. Na ez kockázat. Megkérdezték egyszer valakitől, aki nagyon ért a gyerekekhez, hogy amikor például egy apa úgy dönt, hogy többet nem akar kezet emelni a gyerekeire, akkor mennyi idő, ameddig a jó változás meg nem történik? Mert hogy sokaknak az volt a tapasztalata, hogy amikor az apák többet nem ütötték meg a gyerekeiket, a helyzet rosszabbra fordult. Az apák ebből azt a következtetést vonták le, hogy na nem véletlen, hogy eljárt a kezem. Most még nagyobb a káosz otthon. A szakember a következőt mondta, a tapasztalat az, hogy a gyerekeknek időre van szüksége, míg fölfogják a változást. Ez akár lehet egy egész év is. Tehát az első, hogy kockáztatok, és közben a kockázatot a bizalmam segíti, de nem várok rögtön eredményt. Hanem azt mondom, meghoztam a változást, és lehet, hogy a fordulat egy év múlva fog megtörténni, három hónap múlva fog megtörténni. Lehet, hogy derültséget kelthet, amit mondok, de még egy olyan kutatás is megtörtént, ahol nőket arra kértek, hogy otthon a legminimálisabbra szorítsák a kommunikációjukat. Tulajdonképpen azon túl, hogy az élet még valamennyire menjen, egyáltalán ne is kommunikáljanak a férjeikkel. Az derült ki, hogy a legtöbb férfi számára több nap kellett, míg ezt észrevették, de egy jelentős százalék egy egész hétig is tulajdonképpen úgy tűnik, hogy úgy vitte tovább az életet, ahogy az már nem volt. Kellett egy hét, míg ezt fölfedezte. Ezért tehát a második, hogy szükség van a reményre is. Nem elég a bizalom, ami segít a kockázatvállalásban. Szükségünk van a reményre, az alatt a bizonytalanság alatt, míg mi változtunk, vagy változtattunk magunkat, fölforgattuk, és ennek az összes terhét viseljük, és közben azt látjuk, hogy a környezetünk nemhogy nem változik, fütyül ránk. Semmit ebből észre nem vesz. Nem, mintha nem is érdekelni, miközben mi majdnem belepusztulunk. Ezért van nagy szükségünk a reményre, mert a remény kitartást ad abban, hogy ezt érdemes tenni. Még akkor is ez a reménynek a természete, ha egyébként az áhított vagy vágyott változás nem fog megtörténni. És akkor van élő reményünk, ha meg tudjuk mondani, hogy miért érdemes akkor is tovább tenni, hogyha még nem is lesz sikere annak, amit teszünk. Akkor is miért érdemes? Jézus, ahogyan az emberekkel találkozik, tulajdonképpen állandóan fordulatokat hoz. Ahogyan a fára fölmászó Zakeus, aki a legkevésbé méltó arra, hogy nála bárki is vendégeskedjék, egyszer csak azt hallja, hogy Zakeus, na ma a te házadba fogok megszállni. Ahogyan a házasság törésen ért asszonnyal nem azt teszi, amit a többség vár. Ahogyan a szamáriai asszonnyal ott a kútnál, ahogy beszélget, ott is úgy van. Már régen valami nem úgy megy, mint ahogy azt meg lehetett volna szokni, az asszonynak meg még jó időbe telik, míg föl is fogja, hogy mi történt. Ebből a szempontból azt mondhatnánk, az emberiség történetének a legnagyobb fordulata Krisztus halálból való föltámadása. Ez a legnagyobb fordulat. És ezért van szükség arra, hogy amikor nem biztos, hogy valami tettünknek és változásunknak a kimenetele pozitív lesz-e, hogy belekapaszkodjunk a reménybe, és meg tudjuk magunknak mondani, hogy miért érdemes tovább tenni. Beharangoztak. Ez fordulatot hoz a beszéd fonalában. Második világháború alatt, Dániában a megszálló német csapatoknak a vezetője kihallgatást kér a dán királytól, és azt mondja neki, hogy ez a környező országokban már megtörtént, és természetesen Dániában is be fogják vezetni a zsidókat, hátrányosan megkülönböztető rendeleteket, többek között sárga csillagot kell viselni. A dán király a következőt válaszolta erre. Nálunk Dániában dánok és dánok között nincsen különbség. Mi egyek vagyunk. Ezért meghozta azt a rendeletet, hogy mindenkinek sárga csillagot kell viselnie. Ezért Dániában nem történhetett az meg, ami szinte mindenhol megtörténhetett. Ez a kockáztatás. És aztán a bizalom és a remény. De itt jön egy harmadik dolog is. Ez pedig az, hogy éppenséggel a kockáztatásban és a kitartásban mindig benne van az, hogy folyton, folyvást meg kell küzdenem a saját tehetetlenségemmel és szorult helyzetemmel, és közben cselekvő képes maradok. Ennek szimbolikus képe is az, ahogy Jézust fölfeszítik a keresztre, megfosztva őt látszólagosan minden cselekvő képességétől, és közben miközben megkérdőjelezik és ellehetetlenítik azt, hogy egy fordulattal cselekedje ne is csak magáért, hanem másokért, aközben a fordulat megtörténik. Ezért az, ahogy a Jézus fölforgat bennünket, ezzel megszólít és meghív bennünket arra, hogy ne csak a bizalom és a remény, hanem a szorult és beszorított és kockázatos helyzetben a cselekvő képességünket megőrizzük. És lássuk, hogy mi az, amit megtehetünk. Oly sok mindent lehetne hozni arról, hogy mit jelent a fordulat. Néha úgy történik, van egy fordulat, ahogyan Jézus fogja és az asztalokat fölforgatja, és rögtön egy változást hoz. Néha a fordulat után nagyon későn van változás. Néha változtatunk valamit, és egy év múlva van a fordulat. Egy fogorvosnő, aki nagyon a szívére vette, hogy az ő rendelőjében a gyerekek félnek, és félelmükben sírnak, sőt ordítanak is. A következőre jutott. Amikor már égtelenné vált az ordítás a rendelőbe, befejezte az egyik kliensével való foglalatosságot, kiment a gyerek mellé, aki éppen félelmében, szorongásában, tehetetlenségében, kiszolgáltatottságában kiáltozott és sírt, odaült mellé és azt mondta, hallom, nagyon jól tudsz kiabálni, szeretnélek téged kihívni egy kiabáló versenyre. De ettől már a gyerek szava elállt, és utána azt mondtam, na most kiabálj és ordíts, ahogy csak tudsz. A gyerek, ha rázendített, rázendített, de volt, aki már nem. De ha rázendített, előbb-utóbb elfogyott a szusz, és azt mondta a fogorvosnő, most én jövök. És úgy ordított a saját fogorvosi rendelőjébe, ahogy egész biztos nem gondolták volna azok, akik ott voltak. Mikor hozunk egy fordulatot, abban az, ahogyan azt Jézustól látjuk, benne van az, hogy ezt másokért is tesszük. Soha nem csak azért tesszük, hogy mi egy kicsit a szorult helyzetekből ki tudjuk verekedni magunkat. Éppenséggel az adhatja a legerősebb ösztönzést, hogy ezt nem csak magamért teszem. Miközben meghozom a fordulatot, aközben igenis a kockázathoz nem csak az tartozhat hozzá, hogy bizonytalan a kimenetel, vagy az eredményesség, hanem az is, hogy majd hülyének néznek. Nevetségessé válok, azt mondják, ugyan már, mit képzel? Ez is a kockázat része. És ezért is mondhatjuk, hogy az emberiség legnagyobb fordulata a halálból való föltámadása Jézusnak. Mert abba úgy kapaszkodhatunk bele, mint az, aki tudja, valami olyasmibe kapaszkodok most, ami megerősíthet akkor is, amikor a bizalom, a reménység, a tehetetlenségben való cselekvésem és a másikra figyelésem látszólag nem hoz eredményt, valójában pedig nagyon sokat.